Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Erdő Péter, bíboros, prémás, Esztergom, budapesti érsek. Azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát. Köszönöm, hogy így is elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi az egyház feladata ebben a válságos helyzetben?
Az a feladata, ami mindig. Szóval az emberek üdvösségének a szolgálata, a hit és az élet, az örömhír és a remény szolgálata, ami a segítő szeretetben ölt aztán testet. Na most ennek persze különleges feladatai vannak ebben az időszakban. Nagyon fontos tartani a lelket az emberekben, hiszen sokakban bizonytalanság, félelem jelentkezik. Vannak, akik azt mondják, hogy jaj, hát mi lesz a jövője a családjának, vagy hogyan fog alakulni az egészsége. Tehát ezekben a helyzetekben is nekünk azt a horizontot kell képviselni, amit a hitünk nyújt. Magyarul, hogy az ember nem csak ezen a világon, hanem az örökké valóságban is hivatással rendelkezik, és Isten örök boldogságra alkotott minket. Ebben a nagy keretben helyezkednek el a földi életnek a nehézségei is.
Ez mekkora nehézségnek számít most?
Hát ugye a történelmet áttekintve azért voltak itt járványok, nem beszélek most a kereszténység előtti korokról, például az aténi pestis járványról, amit Tukidídész olyan gyönyörűen leír, de hát a keresztény időszakban is elég gyakran. Ezekről rendkívüli egyházi szabályok is jelentek meg a középkortól kezdve. Az utolsót itt Magyarországon a 18. században adták ki egy külön kötetben. Úgyhogy azt hiszem, hogy voltak sokkal pusztítóbb járványok is. Most az a különleges ebben a járványban, hogy globális, hogy az információk tömegesen áramlanak, tehát az emberek sokkal több mindent hallanak, több mindenről értesülnek, és ugyanakkor tudatosabb az a versenyfutás is, ami a járvány és a tudományos kutatás között folyik. Tehát azért ember az ember, azért helyezett minket Isten a világba, hogy minden képességünkkel harcoljunk a létünkért, amiben benne vannak olyan képességeink is, amelyekről nem tudunk, például a biológiai alkalmazkodó képesség, az immunitás, de benne vannak olyanok is, amelyek az értelmünkkel, meg a közösségi létünkkel függenek össze. Tehát ilyenkor különleges szervezeti megoldásokra van szükség, és bizony a tudománynak is nagyon aktuális feladatai vannak.
A járványtan szabályait, azokat többé-kevésbé értjük, és többé-kevésbé be is tartjuk. Távoltartás, távolmaradás, stb. Az egyháznak milyen speciális szabályai vannak járvány idejére?
Hát, a régi időkben először is nagyon fontos volt az, hogy a papság ne meneküljön el a járvány hírére. Tehát akinek javadalma, akinek egyházi lelkipásztori beosztása volt valahol, az arról nem mondhatott le, ilyenkor nem mehetett szabadságra, hanem ki kellett tartania. Éppen úgy, mint az orvosoknak egyébként, ott még külön szabályozták azt is, hogy a városi orvosok, ha a szerződésük úgy szólt, hogy minden eshetőségre, akkor kötelesek voltak helyben maradni. Na most különleges szabály volt persze az, hogy fizikai távolságot kellett tartani. Abban az időben a pest is volt a legveszélyesebb járvány, tehát annak a akkori tapasztalatok szerinti fertőzési módja volt a figyelem középpontjában, tehát lehetőleg nem tartózkodni például egy légtérben a betegekkel. Ha sok beteg van együtt, akkor lehetett általános feloldozást adni. A fizikai érintkezés elkerülése véget az áldoztatásnak különböző formáit engedélyezték. Például meg lehetett azt tenni, hogy a szentostját egy papírlapra vagy egy pohárba tette a pap, és abból vette ki később a beteg. Tehát, hogy személyesen ne érintkezzenek egymással. Vagy a milánói nagypestis idején az 1500-as évek vége felé Boromei Szent Károly a milánói dómnak a kapujában misézett, tehát hogy ne legyenek a légtérben együtt esetleg fertőzött emberekkel. Tehát igyekeztek a fizikai távolságot tartani. Azután a betegek kenetének a kiszolgáltatása, az sem volt annyira minden esetben kötelező. Amikor viszont mégis valaki kiszolgáltatta, elő volt írva, hogy több mint 2 méter hosszú rúd végére tegyék az olajos vattát, és mondjuk az ablakon keresztül kenjék meg a beteget, ne lépjenek be a szobájába. Tehát az akkori ismeretek szerint igyekeztek mindent megtartani. Még olyan szabály is volt, hogy amennyiben az egészségügyi hatóságok valamit megtiltanak, akkor azt a egyházi liturgikus szabályok felfüggesztésével az egyházi környezetben is meg kell tartani.
Teljesen modern, a két méter is. Ugyanúgy történik ma is.
A gondolkodás modern, persze kevesebbet tudtak arról például, hogy a Pest is hogyan is fertőz, de tapasztalataik azok voltak.
Most a kijárási korlátozások lehetetlenítik, nagyon korlátozzák a személyes, közösségi hitéletet. Ezt hogyan tudják áthidalni, megoldani?
Ma erre csodálatos lehetőségeink vannak. Ezek között az első, az, hogy a világhálón ott vagyunk. Rendkívül megnőtt az érdeklődés egyébként. Például a Magyar Kurírnak, ugye a katolikus hírügynökség, és most már internetes újságnak, hát meg ötszöröződött az olvasótábora. Tehát látszik az, hogy nagyon sokan így akarnak bekapcsolódni a közösségi életbe. Aztán a plébániáink elkezdtek különböző YouTube csatornákon közvetíteni szentmiséket, hiszen a papok magánmisét azért mondanak, csak közösségi szentmise nincsen. Aztán hitoktatások, például online hittanórák folynak. Azután természetesen elkezdődtek a biblia magyarázatok, ez is képanyaggal, hanganyaggal, különböző módokon. Tehát nagyon megnőtt az aktivitásunk ebben az elektronikus térben. És az emberek erre nagyon jól, nagyon pozitívan reagálnak, ezt a válaszokból nagyon jól lehet érzékelni.
Hogyan szokják ezt meg a papok, hogy a hívekkel nincsenek személyes távolságban? Azért ez nagyon fontos dolog.
Igen, tehát próbálnak nyilván a közösségi médiában nagyon sok személyes dolgot is megjeleníteni. Tehát ugye az érdekes, hogy elméletileg, mondjuk szertartások esetében, hát ha egyházmegyénként egy helyről közvetítünk, az is eljuthatna mindenhova. De nem, mindenki szereti a saját plébániát, a templomának a szentmiséjét, a saját papjának a beszédét meghallgatni. Tehát van egyfajta ilyen helyi közösségi érzés is, ami aztán külön gyakorlatban is konkretizálódik, például a karitatív munkában.
Gyónni például lehet a világhálón?
Azt nem lehet, gyónni nem lehet, viszont ugye megengedtük azt rendkívüli helyzetre tekintettel, hogy általános feloldozás kerüljön megadásra. Hát ez még mielőtt a nyilvános szentmiség megszűntek. Az utolsó napokban akkor több helyen volt, hogy többen összejöttek hívek, és kaptak egy általános feloldozást. Ami persze azt is kívánja, hogy meglegyen bennük az elhatározás, hogy majd, ha lehet gyógyni, akkor külön is meggyógyják a súlyos bűneiket. Aztán, hogyha esetleg a szabályok lehetővé teszik, és mondjuk egy kórterembe bemegy egy pap. Ha ott többen gyónni akarnak, nyilván nem kell felsorolni a bűneiket, egyébként általános feloldozást lehet adni. Ha esetleg olyan helyzet adódik, hogy hárman, négyen, egymástól jó nagy távolságban, mondjuk szent áldozást kérnének kézbe, fertőtlenítéssel, de előtte ők is kaphatnak ilyen feloldozást. Tehát ez is egy lehetőség. Aztán fölhívtuk a hívek figyelmét a tökéletes bánat felindítására, ennek az imádságait is közöltük a neten, ugyanígy a lelki áldozásnak a lehetősége, ami nem azonos természetesen a valóságos szent áldozással, de mégis azokat a kegyelmeket kéri az illető számára. Tehát az egyház hagyományából ezeket a rendkívüli helyzetre, a fizikai lehetetlenség helyzeteire szóló megoldásokat ismét a köztudatba beemeltük.
Van az egyház gyakorlatában kifejezetten világjárvány esetére szóló imádsággyűjtemény?
Tehát mondjuk világjárványra nincs, mert a világjárvány az egy új dolog, hogy tudunk is róla, meg tényleg egyszerre majdnem az egész világon jelentkezik. De imádsággyűjtemény van, olyannyira van, hogy például a püspöki kar is adott ki, föltette a honlapjára, meg az egyházmegyei honlapokra is szétküldte, egy olyan imagyűjteményt, amit a családokban, vagy otthon egyedül lévő emberek is végezhetnek, az egyes szent napoknak a tematikája szerint. Tehát most a nagy hét és húsvét ünnepkörének megfelelően.
Hogyan oldják meg az oktatást az egyház által működtetett iskolákban?
Hát alapvetően ugyanúgy, mint az állami intézményekben, tehát nem jönnek össze, otthon maradnak, kivéve a legszükségesebb dolgokat, mindenképpen az oktatás az online folyik. És ezt a gyerekek nagyon jól tudják követni. A pedagógusok is eléggé benne vannak már ebben a munkában. Most a hitoktatók számára is ez egy új kihívás, de ezt is sikerült megoldani, tehát rendszeressé vált az online hitoktatás.
Az egyházi fenntartású egészségügyi intézményekben el kellett rendelni külön szabályokat, az ott élők, azok egy sokkal veszélyeztetett korcsoportba tartoznak nyilvánvalóan.
Hát, hogy kimondott egészségügyi intézményünk kevés van, ugyanazt a szabályt követik nyilván, mint az államiak. Vannak szociális intézmények, ahol rendkívül nagy figyelmet igényel ez a dolog. Nyilván a látogatásokat ugyancsak zárlat alatt vannak, mint máshogy. Bent az intézményben szokott lenni például rendkívüli áldoztató, aki vagy kápolna, ahol őrizzük az oltári szentséget. Na, ilyen esetekben is érvényesek a rendkívüli szabályok, tehát nem lehet akárhogyan áldoztatni, sőt, most már azt is előírtuk, hogy fertőtlenített kézzel, és így tovább. Tehát mindazokat a régen is ismert, de most új eszközökkel megtámogatott módokat, ami a közvetlen fizikai érintkezést nélkülözhetővé teszi. Úgyhogy ezeket a lelkipásztori lehetőségeket próbáljuk használni.
A világegyház gyakorlatából látnak olyat, amit Magyarországon még nem alkalmaznak, de érdemes volna átvenni?
Hát sok mindent láttunk, ugye, mert az internet tele van azokkal az ötletekkel és közvetítésekkel, amelyeket különösen a latin országoknak a papsága posztolni szokott, mert nem beszélve magának a Szentatyának a szertartásairól, amelyeket látunk, hogy üres templomban, vagy épp a Szent Péter Bazilika előtt végzi, hogy megrendítő volt múlt pénteken is az Urbi et Orbi áldása az üres tér előtt. De hát látunk azért olyat is, hogy néhány pap kimegy a háztetőre, lapos tetejű házak Itáliában, és akkor ott tart egy misét, vagy onnan mond egy áldást hangos beszélővel, és hát az ablakokból a hívek ezt követik. Most nálunk azért az életmód egy kicsit más, úgyhogy a lapos tető végzett misének nem sok lelkipásztori haszna lenne, azt gondolom. De van például olyan kezdeményezés bizonyos egyházmegyékben, ahol ez erős népszokás, hogy a húsvéti ételszentelést majd úgy oldják meg, hogy kiviszik az ételeket falusi házak elé, és autóval végigmegy a pap, és az autóból fogja megáldani az ételeket. Tehát anélkül, hogy a hívek összejönnének mondjuk a templom elé egy nagy közösségi találkozásra. Tehát ilyenféle megoldásokat is keresünk.
Hogy fogadják most a hívek, hogy nem lehet összejönni?
Hát megértéssel, teljes mértékben. És hálásak azért, hogy azért az egyház sok mindent tesz közvetlenül is, például Caritas. Tehát meglátogatják az időseket, visznek nekik élelmiszercsomagokat. Ez egy különleges módszerváltást kívánt, mert ilyenkor márciusban mi szoktunk tartani tartós élelmiszergyűjtést országosan. Ilyenkor a templomokba hozzák be a hívők az élelmiszert. Na most az időn azt mondtuk, hogy ne ez legyen, hanem pénzadományokat gyűjtöttünk, ezekből szerezték be központilag és teljesen higiénikus módon a tartós élelmiszereket, sőt, fertőtlenítőszereket, maszkokat és egyebet, és ezeket juttatták el és juttatják el a rászorulóknak. Most ebben pedig hát át kellett nézni az önkénteseinknek a listáját is, hiszen az idősebbeket mindenképpen kimélni kellett ettől a feladattól, ettől az érintkezési módtól is, úgyhogy a fiatalabb önkéntesek voltak azok, akik ezt a feladatot magukra vállalták.
Ebben a helyzetben az idősebb papokat is háttérbe kell vonni? Vagy nem?
Hát mindenki háttérben van, ugye, hiszen magánmiséket végzünk. Azt, hogy a papok mennyire hagyják el a lakásukat, hát ebben lehet egy bizonyos különbség, de valljuk meg őszintén, a szolgálatnak a kötelezettsége az adott esetben azért azt kívánja, hogy a papa lakásából kimenjen, mondjuk át a kápolnába, vagy a templomba, ahol elvégzi a szent misét. Nem nyilvános misét, hanem a magánmisét. Ebben a tekintetben szabad átmenni a másik épületbe, szóval ez nem ütközik egyelőre előírásba.
Ön hogy éri meg a bezártságot? személyesen?
Hát nyilvánvaló kevesebbet nem tudok sétálni például, viszont rendkívül sok feladatom van, úgyhogy mostanában rövidebbek a napok, mint korábban, mert a számítógépen keresztül azért részben irodai ügyeket is kell intézni, részben pedig hát nagyon sok elmélkedést, meg szembeszédet, különböző lelki anyagokat kell összeállítani, sőt, hát még a videó vagy hanganyagot is össze kell állítani, amit aztán megosztok sok mindenkivel. Szóval ebben a új típusú munkában találom meg a, nem csak hogy az elfoglaltságot, hanem szinte több a kötelezettség, mint amennyit az idő megenged.
Csinál valamilyen napirendet? Mert sokan azt tanácsolják, hogy szigorú napirendet kell csinálni. Holott az otthoni munka most, mintha mindenkinek több lenne. És az otthonban persze pihenni is szokás, annak az ideje meg most nem látszik.
Hát igen, mondjuk azért napirendem az nekem mindig is volt, hogy nyilván az ember reggel szentmisével kezd, aztán a zsolozsmát elimádkozza, van lelki olvasmány, különböző programpontok, és hát utána az ilyenfajta munka, mint amiről beszéltem.
Hogy tekint egy keresztény ember erre a világjárványra, ami akárhonnan is nézzük, egy csapásnak tűnik?
A keresztény ember nem csodálkozik ezen. Tehát azt hiszem, hogy kényelmes lett az utóbbi évtizedekben az életünk, de azért most is, nem mindenki veszi észre, de azért most is teljes erőbedobással harcol az emberiség a létéért. Mindig így volt. Ez csak most nem minden embernek a személyes erőfeszítése kell hozzá egyformán látványosan. De hát azért mondjuk a tenger alatti olajbányászattól kezdve a legkülönbözőbb feladatokig sok minden szükséges ahhoz, hogy az emberiség működni tudjon. És néha a felszín alól fölbukkan a nagy valóságnak egy-egy vonatkozása. Például az, hogy részei vagyunk a természetnek, a biológiai világnak, hogy ebben a világban bizony lehetnek mutációk, lehetnek vírusok, hogy az emberiséghez sokszor tud alkalmazkodni, hogy megtalálja rá az immunválaszt maga az emberi test, az emberi szervezet, és előfordul az, hogy bizony éppen az értelemnek, éppen a szervezettségnek kell sajátosan az ember részéről nagyon is aktivizálódni ahhoz, hogy a választ megtaláljuk. De ez tulajdonképpen a létünknek a természetes állapota. Egy nehéz ügy, egy kihívás, de nem kell csodálkozni rajta. Azt hiszem, hogy az isteni gondviselés az olyan léptékben vezet bennünket szeretettel, amit mi néha döbbenten tapasztalunk. Tehát az, hogy az emberiség mostanáig fönnmaradt, hogy kifejlődött ilyen nagy számban élhetünk itt a Földön, az, hogy kultúrák alakultak, ez mind valamiképpen egy csoda. És amikor mi a saját életünkre nézünk, és azt mondjuk, hogy lehetnek kudarcok, lehetnek szörnyűségek, akkor azt is bele kell számítanunk az összképbe, hogy viszont örök életre szól a hivatásunk. Tehát, hogy a földi halállal sincs mindennek vége. És ez mindenképpen hozzátartozik a teljes valósághoz.
Van helye ilyenkor a félelemnek bennünk?
A természetes emberi félelemnek nyugodtan lehet helye. De ez a félelem nem szabad, hogy egy párnyi rettegés legyen, nem szabad, hogy kikapcsolja a józan gondolkodást. És főleg, ahogyan Szent János apostol első levelében olvassuk, a szeretet nem fér össze a félelemmel. Tehát ha mi igyekszünk szeretetből tekintettel lenni másokra, elkerülni azokat a helyzeteket, amikor mi megfertőződhetünk, vagy másokat veszélybe hozhatunk. Ha azt keresünk, hogy mivel tudunk segíteni a többieknek, akkor nem marad hely a félelem számára az életünkben.
Hogy lehet gyakorolni a szeretetet például a szüleink iránt, akik természetesen idősebbek, mint mi, de nem láthatjuk őket közvetlenül, csak az interneten keresztül?
Hát például az egyik pesti ház udvarán, az aszfaltra, krétával felrajzolva a következőt láttam, egy ilyen ablakos házat, és fölé volt írva, hogy Nagyi, szeretünk. Tehát az unokák üzentek a karanténban levő nagymamájuknak, hogy meglátogatni nem tudják, de azért nézze meg, hogy mennyire szeretik őt. Szóval ilyen egyszerű dolgokkal is lehet. Aztán fölhívjuk, vagy akár hát különböző üzenetváltási módokon is megszólítjuk a szeretteinket, hogy érezzék azt, hogy gondolunk rájuk. Ez gyakoribbá vált az utóbbi időben. Tehát ez mindenképpen fontos. Aztán sokan megtanulták azt is, hogy hogy kell banki átutalást végezni, amikor hogy bemenjenek a bankfiókba. Tehát sokféleképpen lehet segíteni azokon, akinek szeretnénk adni valamit.
Mi a tapasztalatuk az idősebb hívek? Mivel fordulnak most a papokhoz? Online, nyilván.
Tehát fordulnak elsősorban az imádsággal, imádság kérésével, imádság felajánlásával. Fordulnak azzal, érdekes módon, hogy megosztják az örömüket. Tehát támogatnak, segítenek minket, azt mondják, hogy ez és ez a program jó volt, vagy ez a beszéd, ez nagyon hogy tetszett nekik. Úgyhogy azt hiszem, hogy még a visszajelzésben is ki tudják fejezni a bátorítást és a szeretetet. Egy kicsit olyan ez, mint amit látunk néha a tévében, hogy esténként valahol kiállnak az emberek az ablakba, és megtapsolják az orvosokat, meg az egészségügyi dolgozókat, vagy azokat, akik ilyen nehéz helyzetben is a többiekért fáradoznak. Szóval ezt kapjuk visszajelzésként, és ezt bizony legtöbbször az idősektől.
És a fiatalok?
Hát a fiatalok pedig részt vesznek a munkában, szóval feljárnak például az idősebbeket, fölviszik az ételt, vagy bevásárolnak nekik, hogyha szükségük van valamire. Azt hiszem, hogy nekik most több ilyen feladatjuk, mert az önkénteseink közül azok, akik nyugdíjasok voltak, vagy nyugdíjasként álltak rendelkezésre, azok most nem vehetnek részt ebben a Karitász munkában.
Hírek következnek az Inforádióban, utána folytatjuk. Erdő Péter bíboros primás esztergom budapesti érsek van a telefonnál. Azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát, de a beszélgetés az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhető.